Megjelent a református Tiszántúl idei második száma, Fiatalok gyülekezetben és iskolában alcímmel. A tiszántúli református egyházkerület negyedéves lapjában ezúttal a legtöbb cikk ezzel a területtel foglalkozik, reflektálva a református egyházban 2025-re meghirdetett ifjúsági szolgálat éve tematikára. Olá Ilona, Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével beszélget.
Ahogy arról már korábban is beszélgettünk, a református egyházban ez az ifjúsági szolgálat éve, és ez a fő téma vissza-vissza köszön a lapszámokban, most kicsit hangsúlyosabban, tehát mintha most tényleg ez lenne az a szám, amit kifejezetten köré építettek fel.
Valóban így van. Most kivételesen előfordult, hogy az első lapszámot is, meg a második lapszámot is az ifjúság évének szenteltük. Ennek a második számnak ugyan nem az a címe, az első lapszámnak az ifjúság szolgálatának éve volt a címe, a tematikája, de hát valóban itt több mint rejtetten jelenik meg, vagy rovat szintjén jelenik meg. Korábban az volt a szokás, hogy az első száma református egyház adott tévéhez kapcsolódott, és az év folyamán a rovatokban hoztuk vissza a témát, de ebben az esetben tulajdonképpen, ha nem is ugyanezen a címen, de mégiscsak az ifjúság évéhez kapcsolódtunk, ezt úgy fogalmaztuk most meg, hogy Fiatalok gyülekezetben és iskolában.
Hiszen több olyan szerepben léteznek a közösség fiatal tagjai, amiről érdemes beszélni, és hogyha megnézzük a tartalomjegyzéket, több olyan eszköz van, amin keresztül ezt a tevékenységet, ezt az életet meg lehet mutatni. Szemezgessünk néhányat, amit kiemelésre méltónak tart.
Valóban az egyik fő téma a gyülekezet és az iskola viszonya, de nem abban az értelemben, ahogy mondjuk a lelkipásztorok felkeresik az iskolákat ajánlólevelekkel, vagy az iskolák kimennek szolgálatra gyülekezetekbe, ez is megjelenik ugyan a cikkekben, vagy a fotók szintjén, fotóaláírásokban ilyenek is kiderülnek, de számunkra az volt a legfontosabb kérdés, hogy azok a fiataljaink, akik egyházi iskolában járnak, hogyan tudnak a gyülekezethez kapcsolódni, esetleg olyan fiatalok, akik gyülekezetbe járnak és világiskolákban jelennek meg, milyen a viszony, de inkább az előzőre helyeztük a hangsúlyt, vagyis a gyülekezet és az iskola mondjuk úgy mennyire képes közösen vállalni szolgálatot az ifjúsági misszióban.
Kézenfekvő a konfirmáció kérdés, hogy itt vagyunk már a nyár közepén, derekán, de nem olyan rég volt az az időszak, amikor a konfirmandusok mondjuk úgy, hogy próbatétel elé kerültek, és előtte egy intenzív időszakot éltek meg. Gondolom ez az egyik olyan felület, amivel érdemes foglalkozni mindenképpen egy református labban.
Valóban ez volt a másik fontos kérdésünk, amely kapcsolódik az oktatáshoz, de ez esetben egyfajta gyülekezeti tanítás, a rég nevén a katekizálás kérdése volt a konfirmáció, és Bodnár Máté nyíregyházi lelkipásztor pontosan azt járja körbe, hogy mit is jelent a kikonfirmálni a gyülekezetből, és hogyan próbáljuk ezt megakadályozni. Tehát azzal, hogy a konfirmáció megtörténik, ne elmeneküljenek szerencsétlen fiatalok.
Ne eddig maradjanak, és ezt teljesítve aztán úgy gondolják, hogy itt a vége.
Mint a régi vicc, ugye a denevérek úgy tudnak elmenni a templomból, hogy lekonfirmálják őket, és akkor többet nem jönnek vissza. Másként nem lehet kiirtani a denevéreket. Ugye most pont az a cél, hogy a gyülekezet befogadó ereje erősödjön. Tehát a nagy tiszteletű cikkében az jelenik meg, hogy mi a gyülekezet felelőssége abban, hogy a fiatalok a konfirmációt követően nem hogy eltűnjenek, hanem integrálódjanak. Egy családba is, ha valakit befogadunk, akkor pontosan többször próbáljuk körbejárni, azt adjuk neki, amit szeret a étkezésnél, és így tudjuk befogadni mondjuk a menyünket, vejünket, ilyesmi hasonlatokat is finoman megjelenít a nagy tiszteletű úr, úgyhogy ez mindenképpen a közös felelősség szempontjából érdekes.
Ez egyébként egy visszatérő kérdésünk, hogy ne öregedjenek el a gyülekezetek, annak az az egyetlen módja, hogy a fiatalokat be kell vonzani, és benn kell tartani a templomban, és hát ennek számos eszköze lehet, de ez mindig egy komoly kihívás, és nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb közösségekben is. Van egy jó cím, a Miért szeretem az egyházat, talán ez lehet az egyik eszköz megmutatni, hogy miért szerethető a református egyház.
Igen, valóban itt interjúkat gyűjtött össze Hodosi Sándor, nem konkrétan jelennek meg ezek az interjúk, hanem megpróbált az interjú szövegét egy narratív keretbe ágyazni, de szó szerint is idéz időnként fiataloktól, miért szeretem az egyházat, mit szeretnék megváltoztatni benne. Több tucat fiatallal készített interjút, és abból rakta össze ezt a nyilván népszerűsítő formában megírt cikket, de hát ez egy tudományos kutatásnak is elmenne. Hát itt azért kemény kritika is megfogalmazódik az egyházunkkal szemben, amiben persze benne van az a fiatalos lendület, amely minden kérdéssel szemben meg szokott fogalmazódni, nem persze mindenkiben. Itt most ez esetben az egyháznak a financiális kérdései, a hipokrízis kérdése, és nagyon sok minden megfogalmazódik. pedig nagyon sok minden pozitívan fogalmazódik meg. Bölcsek azért azok a fiatalok, akiket Hondosi Sándor kérdezgetett, és mindenképpen figyelemre méltó nekünk, idősebbeknek, felnőtteknek, régebben az egyházban lévőknek. Ezeknek a fiataloknak egyébként nagyobb része a református családban nevelkedik, tehát ráadásul nem is távolabbról érkeztek hozzánk, közöttük
nem akadunk. Outsiderek kibicek ebben a témában.
Noha az ő hangjukra talán időnként még fontosabb figyelni, mert különben nem fogja tudni megtartani a református egyház őket, és más egyházakhoz mennek. Tehát ez nekünk közös felelősségünk, hogy mind a régen itt lévőket, mind az újonnan érkezőket tartsuk meg. De a kérdésre egy másik oldalról is lehet felelni, a gyakorlat felől. Tehát, hogy a gyakorlatban hogyan próbál kínálni az egyház olyan lehetőséget, felületeket, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat, és van is erre visszajelzés, vagyis hogy meg tudja tartani a fiatalokat. Erre Szabó Bélának kiváló cikke a Fehér Gyarmati lelkipásztorként, sőt, hát a Szatmári Egyház megyében ő hosszú ideig volt ifjúsági referens, és a SZIRT, ugye elhíresült egészen kiváló ifjúsági találkozó, a Szatmári ifjúság számára hosszú ideje, hát ezekről a tapasztalatairól számol be, tulajdonképpen jó gyakorlatokat megmutatva, nyilván nem lehet mindent egy az egyben más egyházmegyében, más gyülekezetben átültetni, de azért nagyon sok minden átvehető. Szép metaforával élve azt mondja, hogy ültetés, öntözés és növekedés, szatmári kertészeti tippek. De ezt a szemléletet az egész számban próbáljuk érvényesíteni, és ezért Ferenczi Pál lelkészi főjegyző úr bibliai magyarázata, ige magyarázata tanítása nyitja a lapot. Ő is ezt a metaforát használja, nyilván Jézus nyomán a gyümölcsöző élet titka, a magvetés és a jó talaj. Ő ezt nagyon erősen teológiailag alapozza meg, nem is csak az ifjúságra vonatkoztatva, de azért részben rájuk is. Hát ez a felelősségünk, ugye mi csak öntözzük, Pál ültette, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy nekünk ez a bizalmunk a gyülekezeti gyakorlatban is, és egyébként az iskolai gyakorlatban is, még arról is talán beszélgethetünk egy kicsit. Ugye a másik kérdésünk az volt, hogy az egyházi iskolák mit kezdenek ezzel a helyzettel. Ugye az egyházi iskolákban úgymond kötelező feladatok az, hogy egyházi énekre jár, hogy vallásórára jár a diák, hogy azért a reggeli istentiszteleteken is ott van, ha az nem is minden nap, de minden héten van a reggeli és órákat záró áhítatok, amelyek ugyan néhány percesek, de mégiscsak a spirituális igényt kielégítik, vagy időnként talán túl is csordul.
És előbb mondta az ifjú dac, ami megnyilvánul.
Bizony.
Hogy ne ezt érjék el ezek az alkalmak,
igen.
Ugye?
Igen, ugye refisként én is emlékszem erre, hogy gyülekezetben járó fiatalként időnként érezhettük azt, hogy sok, nem biztos, hogy ennyi minden kell, és ennyi minden szükséges, még ha azt gondolom, hogy mi még lelkesebbek is voltunk, amit nem úgy értem, hogy az egész generáció, hanem néhányan, mint ahogy ma is néhányan lelkesebbek, és mindenhova járnak, és többen pedig nem, hogy ezzel mit tud kezdeni az iskola. Hogyan működik az iskola, mint gyülekezet? Az iskola valóban egy gyülekezet leképezése? Nyilván teljesen nem, mert nem több generáció van jelen, persze a tanárokat és a diákokat egybevesszük, akkor mégiscsak nem klasszikusan egy gyülekezet szerkezet, és mégiscsak valamit meg akar mutatni egy egyházi iskola a gyülekezetből, hogy a gyülekezet mintáját megmutatni, ezzel küzdenek a vallástanárok, küzdenek az iskola lelkészek, küzdenek az egyéb olyan tanárok, akik iskolai misszióba be tudnak kapcsolni, és erre kémia tanár is képes, meg egy történelem tanár is képes, ez nagyon fontos feladat. Épp ezért szólítottunk meg több egyházi iskola vallástanárát, iskola lelkészét, mind a Kis TK, debreceni Kölcsei gyakorló általános iskola, vagy a Dóci gimnázium, vagy a református gimnáziumnak a vallástanárát szólítottuk meg, és ők is a gyakorlatból hoztak példákat arra, hogy ez hogy működik. A zenével hogy működik a kiszállásokkal, hogy lehet elmélyíteni akár a közösségi érdeklődést, akár az Isten iránti nyitottságot.
A fiatalok állnak a középpontjában ennek alapszámnak, de azért, ahogy megszokhattuk, nem szűkítették le egyetlen tematikára, most sem a tartalmat, más felé is kikacsintanak, ha csak azt nézzük, például a történelem, a múltunk megjelenik, a Szabadság őrvárosa is ott van a címek a témák között, vagy akár a Gályarabok jubileuma évfordulója.
Igen, mindegyiket fontosnak tekintjük, és az iskolázásnak a gyülekezettel való kapcsolat múltját is Szatmárban, illetve Hódmezővásárhelyen egy-egy cikk, egy-egy történésznek kiváló kollégának, református egyházban működő barátainknak a cikke, de valóban a kollégiumnak a közgyűjteményei is megmutatják ennek az összefüggéseit, újabb kiállítások nyíltak, és ezekről is beszámolókat olvashatunk, vagy éppen valóban most van 350 éves évfordulója a gályarabjaink gályarabságra kerülésének, mert ugyanaz 1674-es évfordulót is ünnepelt. Tavaly az is 350 éves, amikor a pozsonyi törvényszék elé kerültek, de 1675-ben az éppen most volt 350 éve, amikor tényleg szerencsétleneket oda láncolták a gályákra, és váltak szószoros értelemben gályarabokká, és jövőre pedig azt fogjuk ünnepelni, hogy Michiel de Ruyter megszabadította őket 1676-ban, tehát most mindig ezek a 350 éves évfordulók határozzák meg egy kicsit az egyházunkat, az egész Kárpát-medencei református egyházat, és hát minket magyarországi református egyházat együtt az evangélikusokkal.
És hát van okunk ünnepelni, és nem csak a múltba révedni, itt olyan jubileumok is vannak, amiket most ünneplünk, és ami pozitívum. 25 éves évforduló kerül elő az egyik cikkben, vagy akár mondjuk egy beiktatás, ami mindig alkalmat ad a hálára.
Igen, tekintetben egy kicsit elfogult vagyok, mert a mi gyülekezetünkben történt ez a beiktatás, ráadásul a református Tiszántúl egyik szerkesztőjét, Németh Áront iktattuk be. Debrecen Nagyerdei gyülekezetben történt ez idén, és hát tavaly választottuk meg Németh Áront lelkésznek. A püski házaspár nyugdíjba menetele után vezető lelkészünk lett, erről is van beszámoló, de nagyon fontos számunkra a Nőszövetséggel való kapcsolat, van egy rovatunk, szinte a Nőszövetségnek a közlönyévé is váltunk, nagy örömmel és szeretettel, és valóban mindig változatos és sok szerzőtől érkező cikket kapunk, valamint a egyéb beszámolók is fontosak, a Református Hittudományi Egyetemnek a széniora számol be, vagy éppen a Szent Simolnár felsőoktatási diákotthon, tehát nem csak a teológiai, hanem a világi egyetemnek a diákjai is megmutatják az ő kötődésüket a reformátussághoz, illetve miért fontos számukra a tehetséggondozás a felsőoktatási kollégiumban.
A Református Tiszántúlról szóló beszélgetéseink mindig azzal zárulnak, hogy elmondjuk, hogyan és hol lehet hozzájutni a laphoz.
Nagy örömmel veszük, ha a gyülekezetek rendelik, mi ezeket küldjük, és természetesen minden gyülekezet egy-egy példányt alanyi jogon is kap, magánszemélyeket is biztatunk erre a rendelésre, illetve a debreceni karakter református könyvesboltban meg is vásárolható ez, úgyhogy vagy levélben, vagy személyesen várjuk az érdeklődőket, és jó olvasást kívánok a nyárra, hogy mindenki fölkészüljön a misszióra, a táborokra, illetve az iskolakezdésre, az egyházi iskolákban, vagy a világi iskolákban a hittan oktatás szempontjából.
Megjelent a Református Tiszántúl idei második száma, Fiatalok gyülekezetben és iskolában alcímmel. Erről beszélgettünk Fazakas Gergely főszerkesztővel, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzőjével.